Szeretettel köszöntelek benneteket, és akkor úgy, ahogy szoktuk folytatni, nem kezdeni folytatni, akkor csendesedjünk el, imádkozzunk. Hadd áldjunk téged, örökkévaló Urunk, azért, mert kegyelmed árja vár mindazokra, akik hozzád jönnek. Áldunk, hogy ez a hozzád jövetel csak úgy lehetséges, hogy vonzol bennünket, vágyat ébresztesz a szívünkben, és köszönjük, hogy terved megvalósul a mi életünkön, és a mi életünkben is. Áldunk téged a mai napért, a neked szentelt napért, köszönjük, hogy sok helyen lehettek a testvérek közösségben. Áldunk a gyülekezetért, és köszönjük, hogy így este is összegyűjtesz bennünket, hogy ige fölé hajoljunk. Kinyilatkoztatásaidat csak akkor értjük meg, ha felfeded nekünk, Urunk, örökkévaló titkaidat, csak akkor, ha megismerteted velünk. De köszönjük, hogy te meg akarod velünk ismertetni, és előrébb akarsz vinni az ismeretben is, és legfőképpen a hitben, hogy minden olyan dolgot, amit eszünkkel nem tudunk felfogni, megragadni, megérteni, azt hitben mégis valhassuk, és mégis a miénk lehessen. Kérünk azokért, akik nem lehetnek köztünk valami akadályoztatás miatt, kérünk, hogy áld meg őket a maguk helyén. Azokért is könyörgünk, akik jöhetnének, de nem jöttek el, őket pedig keresd meg, Urunk, újból és ismét. Bennünket pedig, akik itt vagyunk, légy körül a te szent lelked áldásával és ajándékával. Kérünk, hogy vedd körül a mi szívünket, szenteld meg azt, miközben rád figyelünk. Amen. Hát akkor a Márk evangéliumából most kivételesen vegyük elő a következő történetet, a következő ígeszakaszt, a Márk 5-nek az első versétől kezdődően a 20. verséig. Márk 5, 1-től 20. Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel is láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírboltokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kővel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem. Jézus ugyanis ezt mondta neki, menj ki tisztátalan lélek ebből az emberből. És megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle, küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba költöztek, mire a nyáj, mint egy 2000 állat a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a vízbe. Akik pedig legeltették, elfutottak, s elvitték a hírt a városba, és a környező településekre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül és eszénél van, félelem fogta el őket. Akik látták, elmondták nekik, hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból. Amikor azután beszállt a hajóba, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá, menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin azután mindenki csodálkozott. Elég hosszú történet, és Gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy sok mondani való és sok üzenet van benne, sok mindent lehetne belőle kiemelni. Sokszor szoktuk mondani, hogy én a teljesség igénye nélkül fogom ezt tenni, mert hát egyszerűen nem lehet kibányászni ebből a történetből egyszerre azt, amit lehetne, de gondolom, hogy majd ebben a bányászásban majd segítetek ti is, és akinek ez a történet mond dolgokat, azok el fogják mondani és ki fogják egészíteni. Én azzal kezdeném, hogy bizonyára találkoztatok olyan emberekkel, akik a sátánnak a létezését tagadják. Nem nagy kuriózum ez, hiszen még teológusokkal is találkozhatunk, hát nem Attilára gondolok, hanem nem te rád, de sajnos még teológusokkal is találkozhatunk, és hát hívőkkel is, és vallásos emberekkel is, akik próbálják azt elhitetni, illetve hirdetni, hogy sátán pedig nem létezik. Tehát nincs ilyen, hogy sátán, de ebben a történetben tulajdonképpen látjuk, hogy sátán azért van, mert egyrészt tudjuk, hogy van, másrészt pedig látjuk a munkájának a következményét. Tehát, hogyha valaki nem látja, vagy nem hiszi azt, hogy van sátán, hogy van ilyen lény, egyszerűen van ilyen teremtmény, van ilyen személy ezen a, ebben a láthatatlan világban, amely bennünket körülvesz, akkor annak nem kell magyarázni más, csak azt, hogy nézd meg az ő munkáját. Tehát nézd meg a hatását, ahogy emberekben, családokban, életekben, fiatalokban, idősekben, bárkiben végzi a maga munkáját. Hiszen ez a történet végsősoron erről szól, hogy a tisztátalan lelkek végzik a maguk munkáját, a sátán végzi a maga munkáját az ember életében, hogyan realizálódik ez, hogyan lesz láthatóvá, kézzel foghatóvá, hogyan lesz veszélyessé valaki, éppen ezért ön és közveszélyessé, akit hát talán ma bezárnának a bolondok házába, ha lenne, de talán már ilyen is nem is nagyon van, de pszichiátriára vagy valamilyen hasonló helyre zárnának, esetleg ketrecbe, ezzel is sok mindennel próbálkoztak. Tehát mindenképpen a sátán munkáját és a hatását látjuk itt. Ami második, ami eszembe jutott, az az, hogy ez egy igencsak horrorisztikus történet, vagy hogy is mondjam. Szóval értitek, hogy már 18 éven felülieknek, hát maga az, hogy mesztelenül szaladgál, aztán az, hogy vagdalja magát, meg amiket csinál, az egy őrül dolog, amit olvasunk. És nekem az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a sátán munkája az ember életében nem mindig ilyen, van, amikor sokkal lájtosabb. Tehát van, amikor sokkal finomabb a sátán, és néha így lép fel az ördög, ahogy most látjuk, néha meg csak olyan angol kisasszonyok szelítségével és bájával, de hát ez hozzátartozik az ő lényéhez, mert azt mondja a Szentírás, hogy világosság angyalának is álcázhatja magát. Tehát van, amikor a sátán álcázza magát, és jelmezt válva készülődvén valamiféle szent szűznek ábrázolódik ki, és van, amikor meg ilyen realisztikus, és ilyen romboló hatását látjuk, mint ennek az embernek az életében. Itt nem álcázta magát. Itt kerek perec, bemutatkozik, ki vagyok, mit tehetek az életedben, mit kavarhatok össze, hogyan rombolhatok, hogyan ölhetek, hogyan nyírhatlak ki, itt nem akarja magát álcázni. Tehát van, amikor álcázza magát, és nagyon jól beburkolózik, van, amikor pedig így, ilyen esetekben találkozunk vele. Ez egy kirívó történet talán, a Bibliában van néhány ilyen, amikor Jézus Krisztus olyanokkal találkozik, akik az ördögtől gonoszul gyötörtetnek. Ugye emlékszünk, hogy van néhány ilyen történet, sőt Máté szerint, ez tulajdonképpen két ember is volt ott, két gadarairól beszél Máté, Márk egyről beszél itt, teljesen mindegy, hogy mennyi volt, voltak ilyen esetek, amikor valaki az ördögtől gonoszul gyötörtetett. Ezt a kifejezést egyébként én is szeretem használni. Egyszer a fiatalokkal voltunk a Balatonon, és hát ugye ott szépen letáborozunk, akkor voltunk, amikor a Balaton 30 fokos volt, tehát nagyon jó, kifogtuk, 2006 vagy 2005 tájékán volt egyszer olyan nagyon jó meleg idő, és akkor a mellettünk levő pléden egy család, egy olyan 3-4 éves, 5 éves gyerekkel, már most így nem emlékszem rá, az a lényeg, hogy a gyerek végig fest hisztizett. És verte oda magát a földhöz minden, és akkor kérdik a fiatalok, hogy a Tiszes bácsi, mi van ezzel a gyerekkel? Mondom, fiam, az ördögtől gonoszul gyötöltetik. Ez van vele. Na, ez jut eszembe mindig, amikor ilyen igéket olvasok. Lehet, hogy lájtosan gyötörtetik valaki, lehet, hogy ilyen keményen, mint ez a gadarai, de mindenképpen az ördög munkáját és rombolását szemlélhetjük ebben az igében. Néhány szó ragadott meg engem most. Az első szó, ami megragadott, az, hogy ez az ember megszállott. Tehát azt olvassuk, ugye, itt az igében, hogy volt ott egy ember, egy megszállott, tisztátlan a lélektől megszállott ember. Először is ez a szó, hogy megszállott, azt jelenti, hogy valaki uralja az életét, valaki irányítja, valaki vezeti, valaki pórázon tartja. Ez, hogy megszállott, nem csak erre szoktuk használni ezt a szót, majd tegyétek össze, ilyeneket is lehet hallani, hogy ő a munkájának a megszállottja. Biztos hallottatok már ilyet, ugye, hogy megszállott. Hát néha diákokra is szokták, ugye a tanulás megszállottja. Mondjuk ezek vannak kevesebben, szerintem, de azért vannak ilyenek. Én ismertem egy-két ilyet, nem sokat, de egy-két ilyen embert ismertem az életem során. Eddigi életem során, akikre így a tanulásnak voltak a megszállottjai, de tényleg ráment egészségük, szemük, szóval mindenük ráment, már majdnem megbolondultak, de egyszerűen neki teljesíteni kell, neki kitűnőnek kell lenni, neki mindent kell tudni, ő egy betűt se téveszthet, ő egy hibát se ejthet, és lett a tanulásnak a megszállottjává. Aztán ismertem olyan közeli valakit is, akinek a hobbiának volt a megszállottja. Mihelyt véget ért a munkaidő, hazamegy mind a mai napig, fogja a mit tudom én köteleket, meg az ilyen bakancsot, és megszállottja a ilyen sziklamászásnak. Ki van készülve a család, nem számít, gyerekeknél kéne segíteni, nem számít, ő fogja a cuccát, és hát általában Ausztriába próbálja csinálni, hát ott egy kicsit magasabbak a sziklák, vagy a hegyek, ugye, gondolom azért, és ő ott akarja ünnepelni a születésnapját, ott akarja ünnepelni az ünnepeket fenn a hegycsúcson. Szóval ez is egy ilyen megszállott. Van, aki a szokásainak, vagy a hülyeségeinek a megszállottja. Ilyen emberrel is találkoztam. Volt egy ilyen ismerősöm, aki a feleségét arra kötelezte, hogy minden nap neki friss húslevest főzzön. És 365 nap, 365 fazék húsleves. Ő a másnapit nem eszi meg. Tehát a másnaposat hűtő, hát volt hűtőjük, nem érdekes, frissek neki. Az asszony hazajött a munkából, vágta a csirkét, tyúkot, ez egy faluban történt, és minden nap megfőzte a férjének, hát hogy nem unta meg, nem tudom, vagy hogy már szerintem kotkodált benne az a tyúk, vagy én mondtam, már a kakas kukorékot belőled, de ennek lett a megszállottja. Aztán kapott egy szívinfarktust, utána egy kicsit lejjebb adott a dolgukból. Tehát sokféle ilyen van, amikor valaki valaminek a megszállottja. Egyik templomunknak a szomszéd, néhány házal arrébb lakott egy néni, az megszállottja volt annak, hogy tőle a szomszéd mindent ellop. És 3 lakattal, 10 lánccal mindent bezárt, azt mondja, tisztelt, tessék megnézni. Hát én persze röhögés nélkül végighallgatni ennek a néninek a sztoriát, és akkor mutatta nekem, hogy tudjátok, a befőtteken néha úgy, amikor már kihűl, és akkor kicsit lejjebb megy a folyadékszint, ugye, egy kicsit lejjebb megy, összehúzódik, azt mondja, tessék megnézni, ide jött, leitta róla, leitta az összes Gyertessék meg nézni, kiszedte a Dunnából a talut. Kicserélte a férjem jó kabátjait. 20 éve meghalt a férje, de a jó kabátokat kicserélte. Mindig azon mesterkedik, hogy mit lophat el. Szóval ez is egy megszállottság volt. Egy kicsit lájtosabb, mint ez a... Kicsit szalonképesebb, mint a gadarai. De hát azért mégiscsak egy megszállottság, mert a rögeszméjének és egyszerűen egyre jobban lovalta bele magát, és egyre jobban bolondult bele az egészbe. Ez egy megszállottság. Nem tud vele szakítani. Valaki tartja, valaki gyötri, valaki pórázon tartja, sokféle változata van. Millió változata van. Az ördög borzasztó találékony, hogyha ilyenekről van szó, hogy kit hogyan tud megszállni. Kinek az életébe hogy tud beavatkozni. Kinek mi a happy-e, a hobbija, a mániája. Hol tudja megfogni az életét. Valamiben tehát megnyilvánul. A másik, ami érdekes volt, ez a, hogy amit olvastunk, hogy azt olvassuk, hogy a sírboltokban laktak, és a sírboltokban volt a lakása, és senki sem tudta megkötözni. A hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kővel vagdosta magát. A második, ami a sátán munkájában olyan nagyon nyilvánvaló, hogy nem engedi, hogy a helyünkön legyünk. Hát ennek az embernek nem a sírboltokban kéne lenni, ugye, meg nem a hegyek között kéne lenni. Hát neki lehet, hogy volt otthona, lehet, hogy volt családja. Azért lehet, hogy voltak szülei. Nem tudom, hogy azért a Biblia nem írja, hogy milyen lehetett. Lehet, hogy tehát mindenképpen azért valami kunyhója, vagy valami kis lakása lehetett. Hát mit keres ő a sírboltokban? Mit keres ő a hegyek között? Tehát a sátánnak a munkája az emberi életben az, hogy ne legyen a helyén. Ez volt az első ténykedése is, hogy kimozdítani az embert az Édenből. Ugye ne ott legyen, ahol Isten akarja, ne ott legyen, ahol normális körülmények vannak, hanem mozdítsa ki őt a helyéből. Ez is egy nagy jele annak, hogy valakiben nem Isten lelke munkálkodik, mert Isten lelke mindig a helyreállítást akarja, mindig helyre akar bennünket tenni. Az egyik zsoltáríró kéri, hogy ó Uram, állíts helyre minket. Mert tudja, hogy az Isten munkája az mindig a helyretevés, helyreállítás. Oda állít, ahol lennem kell. A sátán pedig mindig oda tesz, ahol nem kell lennem. Oda tesz, ahova nem kell lennem. Vannak ennek különféle változatai. Lehet azt mondani, igen, aki a aluljáróban fekszik, vagy a mávállomáson, vagy itt a Nagyajtai utca villamos megállójában, ugye a kis pavilonban fekszik, hát most elmentek, vagy elvitték őket a melegedőbe, gondolom, de már befészkelték magukat így a tél előtt, hát nyilván látjuk, hogy nincs a helyén. Ezek a kirívó esetek. Na de amikor megnézzük a mi életünket, és mi a helyünkön vagyunk? Mi ott vagyunk, ahol áldás az életünk? Mi ott vagyunk, ahol világítani tudunk? Mi a gyertyatartóban vagyunk, ahonnan áraszthatjuk a fényt? Mi ott vagyunk, ahol Isten tényleg bennünket látni akar? Vagy kizökkentett ebből bennünket valaki? Vagy ránk is igaz, hát ha nem is a sírboltokban, de nem ott, ahol lennem kell? Nem ott, ahova Isten tesz engem? Nagyon nagy kérdés az az életünknek, hogy igen, azért az életem ott van-e? Ott van-e, ahol az otthonom van? Ott van-e, ahol otthon vagyok? Ott van-e az életem, ahol áldás vagyok, ahol békességem van? Ott van-e az életem, ahol nyugalmam van? Vagy pedig szó sincs erről, sírboltokban van. A másik, hogy kényszerei vannak ennek az embernek. Kényszerei vannak, ugye próbálják megkötözni, szétszaggatta a láncokat, a bilincseket összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Tehát ilyen kényszerpályán mozog az élet. Meg hát ugye vagdalja magát, és veszélyes, és ordít, és kiabál. Sok mindent olvasunk róla. Tehát ez az embernek az élete egy kényszer pályán mozog. Neki ezt csinálni kell. Iszákosokkal beszélgettem, és ők szokták azt mondani, hogy egyszerűen muszáj, muszáj inni. De miért muszáj? Ki mondja azt, hogy muszáj? Vagy drogosok szokták mondani ezt, hogy muszáj füvet szerezni. Muszáj szipózni. Egyszer egy olyan sráccal beszéltem, aki így a ragasztót szívta a nájlonzacskóban. Mert teljesen önkívületi állapotig tudta szívni a ragasztót. És egyszerűen neki kényszere volt erre, hogy muszáj csinálnia. Az Isten, az ördögtől megszállott ember, az mindig ilyen kényszer pályán mozog. Nem teheti, hogy ne csinálja. A bűn következménye ez. Nem tehetem, hogy ne csináljam. Nem tudok tőle elszakadni. Azért meg kényszerít valaki. Mert valaki fogva tart, valaki munkálkodik, valaki dolgozik bennem, valaki parancsol nekem, valaki ura az életemnek. Így mondja a római levélben Pál apostol, hogy a bűn uralkodik. A hívő ember életében megfordul, ugye ő fog, azt mondja, te pedig uralkodjál rajta. A bűn az ajtó előtt lesekedik, reád van vágyos, de te uralkodjál rajta. Tehát ott lesz a bűn továbbra is, nem tudod ki iktatni, nem tudod likvidálni, de nem mindegy, hogy ő uralkodik. Nem mindegy, hogy ő viszi a zászlót, ő viszi a prímet. Vagy pedig Jézus Krisztus ott van, és ebben segítségünkre van. Aztán a harmadik, ami ilyen érdekes volt nekem, vagy a negyedik, hogy a megszállottság, az ördög munkája az, hogy elszakít egymástól életeket. Ennek az embernek az életét elszakította. Minden bizonnyal. Elszakította a családjától, vagy barátaitól, vagy munkájától. Hát az, hogy a sírboltok között van, ez egy elszakadás. Vagy hogy a hegyek közt van, és ott ajtékzik, ez is egy elszakadás. Tehát el van szakítva. Valamilyen kapcsolat szét van rombolva. Jön és a sátán szétrombolja ezt a kapcsolatot. Hát innen is látszik a bűnnek a rontása, a sátánnak az ereje, ahogy szétrombolja a kapcsolatokat. Ugye a mai világban csőstül jönnek olyan esetek, ahol egyszerűen szétrombolja a házasságokat. Szétrombolja. Én teljesen meg vagyok döbbenve egyik tavaly, ahogy a konfirmandusokkal beszélgettem, hát azt hiszem, hogy a 31 konfirmandus közül talán csak 2 volt, vagy 3. De nem sok, vagy 2, vagy 3. Aki még normális családban élt úgy, hogy a szülei nem váltak el. Többiek mind azt mondták, hogy tehát mikor rákérdeztem a családi helyzetre, dolgokra, igen, sokan elmondták, hát van egy féltestvérem, van 2 féltestvérem, ugye ekkor az ember már sejti, hogy akkor ott már valami van, vagy az új apuka, vagy új anyuka hozott a házasságba, vagy már a szülővel közös, tehát az új házasságban közös gyermek van, és az neki már féltestvére. Egyszerűen roppant hatalomba az ördönnek a szétromboló munkája, ahogy szét tud rombolni. Közösségeket is, kapcsolatokat is, családokat is, gyermekeket, szülőktől, szülőket, gyermekektől, stb. Stb. Tehát a bűn az mindig elszakít. Aztán az ön és közveszélyesség, békétlenség van a szívben. Ez az ember vagdalja magát, és ön és közveszélyes lesz. Miért? Azért, mert a sátán ugye emberölő, és azért nem lényeges, hogy mi van a testével, és nem lényeges, hogy másokon milyen rombolást tud végezni. Tehát sem az nem lényeges, hogy a saját testén mit rombol, se az nem lényeges, hogy a másikon mit rombol. Ön és közveszélyes. Nem lényeges, mi lesz vele. Én olyan sok emberrel találkozok, akik egyszer elmondják, hogy nem érdekli, hogy mi lesz vele. Az egyik fiú jut eszembe, egy nagyon jó kiállású gyerek volt, és elmondta, hogy ő azzal szórakozott, hogy a munkahelyén volt ilyen, ez a 50 méteres nagy magas gyárkémény, az a kúp alakú, vagy nem tudom matekból, hogy mondják ezt a, tudjátok, az a így, henger alakú, jó, az henger? Jó, hát én már méltan nagyon régen tanultam, úgyhogy nem tudom micsoda. Hát ilyen, tudjátok, ez a magas, hogy a tetején már lámpa van, hogy jelezze, és akkor a fiú azzal szórakozott, hogy felment a tetejére, és ott kézen állt. Mert azt mondta, hogy ha leesek, leesek, ha nem esek, nem esek. Tök mindegy, hogy leesek, vagy nem esek. Ezzel szórakozott. Szóval hát milyen hatalom alatt van az ilyen ember, nem? Mert döbbentő, hogy ha leesek, leesek, ha nem, nem.
Bátor.
Hát ez lehet, hogy bátorságnak is lehet nevezni.
Vakmerő.
Lehet, hogy vakmerő, igen, vagy vakmerőségnek is lehet nevezni, de én inkább beleszörnyűködtem. Én inkább beleszörnyűködtem, hogy ilyen képzeletnek, így az embernek milyen képzetei vannak. Ugye, nem tudom, hogy voltál-e úgy, amikor felmégy valahova, és az ember arra gondol, mi lenne, ha innen leugranék. Nem gondoltatok ilyenekre? Úgy az emberen átfut egy ilyen, hogy hű, ha innen leugranék. Ugye, hogy van sátán? Hát ki akarta azt, hogy ugorj le innen a templom párkányáról? Mert meg van írva. Hát oda akarta Jézusba is táplálni ezt a gondolatot, a sátán, hogy ugorj le. Én azt hiszem, hogy ezen átmegyünk, persze aztán rögtön jöhet az elhessegetés, hogy távozz tőlem, sátán, de ott van a munkája, ott van a próbálkozása, hogy ugorj le, mert az ön és közveszélyesség ölni akar, pusztítani akar, nem éri be kevesebbel. De van itt egy ige, ami nekem mindig ennek a történetnek a közepét jelenti. Nekem mindig a történet közepét a 7. versben olvasott ige jelenti. Amikor meglátta Jézus, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott, mi közöm hozzád Jézus, a magasságos Isten fia? Tehát itt valamit olvasunk, amit nagyon komolyan kell vennünk, mégpedig azt, hogy a sátán az mindig ezt képviseli, mi közöm te hozzád. Tehát azt akarja, hogy ne legyen köze. Tehát nincs köze Jézushoz. Azt akarja, hogy az embernek, akit ő ural, akit ő vezet, akit ő tanácsol, annak ne legyen köze Jézus Krisztushoz. Tehát ne legyen köze, ne legyen kapcsolata. Ne legyen élő kapcsolata Jézussal. Mi közöm te hozzá? Tehát nincs közünk egymáshoz. Eszembe jött az ige, amikor tudjátok, Péternek Jézus meg akarja mosni a lábát, és mit mond Jézus Péternek? Ha meg nem moslak téged, akkor nincs közöm hozzád. Mert Jézus meg mit akar? Az, hogy vele legyünk közösségben, hogy hozzá legyen közünk. A sátán csak az, hogy veled ne legyek közösségben. Csak ennyit akar, hogy vele ne legyek közösségben. Nem keresi, nem kéri a Jézussal való közösséget. Utálja azt a helyet, ahol Jézus van. Csak távolság. Csak távolság. Mi közöm te hozzád, Jézus, a magasságos Istennek fia? Megdöbbentő, hogy az idegen lélek, a sátán mennyire ismeri Jézus Krisztus, hogy kicsoda Jézus. Ugye? A magasságos Istennek fia. Ő nagyon világosan tudja, hogy ki Jézus. Nem vallja meg, de tudja, hogy ki Jézus. Most valamelyik szolgálatban említettem, a Cselekedetek 19-ben van az, amikor a Skéva fiai ördögöket akarnak űzni. Emlékeztek rá is? Van egy megszállott ember, és a Skévának a fiai azt mondják, hogy hát ez az ipar elég jó, mi is kezdjük el csinálni. Hát Pálnak is megy. Hát jó, persze Pálnak megy. Pálnak is megy, és ők elkezdenek parancsolni az idegen lelkeknek, hogy menjetek ki belőle. Az idegen lélek meg azt mondja, hogy hát te kik vagy, ti kik vagytok. De benneteket nem ismerlek. Jézust ismerem, Pált is, Párról is tudok, de ti kik vagytok. Aztán ráugranak, és akkor elkezdik ott verni őket, és hös, azok meg menekülnek, ugye. És megjárják, mert nem megy az üzlet, nem megy az ipar. Mert azt mondja, hogy titeket nem ismerlek. Tehát az ördög ismeri Jézust, és ismeri, aki a Jézusé. Azokat ő is ismeri. az Úr is ismeri az övéit, a sátán pedig ismeri, hogy ki a Jézusé. Jézust ismerem, Páról is tudok, de ti kik vagytok, titeket nem ismerlek. Tehát az ördög még a saját embereit se ismeri azért. Jézus pedig ismeri az övéit. Nagy csoda és nagy kegyelem ez. Amit viszont látunk ebben az igében, az az, hogy az idegen lélek oda megy Jézus elé, és azt mondja, hogy leborul előtte, és azt mondja, hogy mi közöm hozzád Jézus, igen, Jézus azt mondja, hogy menj ki belőle, az azt mondta, hogy mi a neved, légió a nevem, nagyon kérte, hogy ne üsse el őket arról a vidékről, ott a hegyoldalban volt egy legeléző disznónyáj, és engedélyt kérnek, hogy hadd mehessenek a disznókba. Tehát amit viszont az Isten igéje elénk ad, az a tanítása a Szentírásnak, hogy amikor a sátánról beszélünk, meg Istenről, ez nem két egyenrangú hatalom. Nem két egyenrangú fél. Aztán nem két egyenlő félről van szó, hanem alá és fölé rendeltségi viszony van közöttük. Mert különben ugye az idegen lélek nem szalutált volna, nem tisztelgett volna Jézusnak, nem borult volna le előtte, nem kérte volna őt, tehát hatalma korlátozott, és már tudjuk Jobb könyvéből is, hogy nem tehet azt, amit akar. Nem tehet azt, amit akar, csak azt teheti, amit neki Isten megenged. És ez nagy különbség. Egyszer emlékszem, hogy volt egy kisfiú a gyülekezetünkben, most már nagyfiú, és egyszer hittan órán, amikor valahogy így a sátáról volt szó, akkor nagyon el volt keseredve, és az volt az első kérdése, hogy de tessék mondani, ugye, hogy a Istennek nagyobb a hatalma, mint a sátáné. És amikor megnyugtattuk, hogy igen, nagyobb, akkor megnyugodott. Istennek nagyobb a hatalma. Ez azért jó nekünk is mindig szem előtt tartani, jó nekünk is mindig tudomásul venni, hogy igen, van a sátánnak ereje, van hatalma, de Jézus Krisztusé a minden hatalom menjen és földön. Néki adatot minden hatalom menjen és földön. Délután az Isten tiszteleten a 390. éneket kérték az öregek az otthonban, és azt énekeltük, és olyan jó volt újból és újból belecsodálkozni, ugye az erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Hogy a sátánnak, itt ugye Luther ezt írta meg ebben az énekben, hogy a sátánnak korlátozott hatalma van. Nem korlátlan, nem uralkodhat, nem csinálhat azt, amit akar, azt csinál, ami neki megengedtetik. Ez szerintem ennek az igének egy nagyon szép és nagyon nagy tanítása a mi számunkra. Tulajdonképpen, amikor a sátán hatalmáról beszélünk, akkor az egyik legfontosabb dolog az, hogy lássuk, mi lesz az olyan életnek a vége. Mire számíthat az az ember? Az az élet, az a lélek, akin ilyen sátáni, ördögi hatalom uralkodik az életében. Aki megkötözött. Aki megkötözött. Valamilyen megkötözöttsége van. Mire számíthat? Tulajdonképpen ez mire számíthatott? Hát a pusztulásra. Ugye semmi másra. Előbb-utóbb sikerül neki. Ez olyan, mint ugye az öngyilkos, hogy ötször próbálkozott, hát akkor előbb-utóbb majd sikerülni fog. Hát ha ő magát vagdalja, ugye a kövekkel, akkor előbb-utóbb majd az ütőerét is csak megvágja, szóval előbb-utóbb majd sikerülni fog neki. Nincs más megoldás. Itt csak a pusztulás. A halálnak az útja. Olyan jó ennek a történetnek a végső üzenete, azért az a végső üzenet ennek a mai történetünknek, hogy csak Jézus segíthet az emberen. Csak Jézusnál van a megoldás. Csak Jézus tud szabadítani. És itt látjátok az ötödik résznek az elején, ott az van, hogy ezt az embert nem tudta senki megkötözni, nem tudta senki megfékezni, ez mind azt jelenti, ott az ötödik vers elején, hogy az emberek tehetetlenek vele szemben. Nincs tehetetlenek. Egyszerűen nincs más. Nincs megoldás, nincs orvosság, nincs tanács, nincs recept, nincs terápia. Egyedül az Úr Jézus Krisztus tud szabadítani, itt nem kevesebbről van szó. Tehát én ugye ezt nem is a gyógyítási történetek közé sorolnám, hanem azok a szabadítási történetek közé. Mert ennek nem csak gyógyulni kell, ennek szabadulni kell. Hát majd a sebeinek gyógyulni kell, majd azt hintőporral, vagy ultraszeptillel, vagy mit annyivel bekenik, meg neuronormonnal, majd bekenik, meg bekötik, majd az meggyógyul. De ennek szabadításra van szüksége. Az emberi lélek ilyen, hogy nem gyógyulásra van szüksége, nem egy kis wellness hétvégére van szüksége, nem egy kis pihenésre van szüksége. Ugye? Ugye így azért jött Jézus, hogy az ördög munkáját lerontsa. És ő tudja lerontani egyedül. És olyan szép a végén, hát nem lehet belőle tényleg ezt a néhány dolgot, csak akartam kiemelni, hogy azt mondja, megkérte őt a meggyógyított ember, az előbb még megszállott ember, most hát csak múlt időben van az egész, mert ilyen, akit Jézus Krisztus megszabadít, minden múlt időben lesz. Az előbb még megszállott ember, ugye? Ahogy Pál apostol is olyan szépen mondja, hogy ki voltam, de már csak múlt idő. De már csak múlt idő. Az előbb még megszállott ember megkéri, hogy vele maradhasson. Mert a megszabadultságnak, a Jézus uralomnak meg pontosan ez az egyik ismérve, hogy Jézussal együtt vele szeretnék maradni. Aki Jézus Krisztus megszabadít, az ezt éli át mindig. Mindig vele szeretnék lenni. Jézus azt mondta, hogy menj haza a tiédhez, és mit hírül nekik, mi nagy dolgot tett veled, és hogyan könyörült rajtad. Ez az ember új lehetőséget kap, új életet kap, de új feladatot is kap, és új célt is kap. Tehát van feladat, van cél. Menj haza a tiédhez, és mondd el, hogy mi nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült rajtad. Vagyis nem azt kell elmondani, hogy hogy gyógyult meg, hanem az, hogy az Úr hogyan könyörült rajta. Ki nem maradjon, hogy az Úr? Hogy nem úgy volt, hogy jött ott valaki, aztán meggyógyított engem, na most már ez elmúlt, hanem valaki megszabadított. Áldom az Isten bárányát. Mit hírül? Akit Jézus Krisztus megszabadít, az hírül fogja vinni, az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin azután mindenki csodálkozott. Hova küldi Jézus? Az övéihez. Ugye menj haza a tiéikhez. Az meg mit csinál? Elkezdi hirdetni a 10 városban. Valahogy így lehetne megfogalmazni, hogy túl teljesíti azt, amivel Jézus megbízza. Nem csak, hogy teljesíti, hanem túl teljesíti azt, amivel Jézus Krisztus megbízott. Mert a 10 városban kezdte hirdetni. Kezdte hirdetni a 10 városban, hogy mi nagy jót tett vele Jézus. Hát valóban ezt tudatosítani kell a mi életünkben is, és jó lenne, hogyha a környezetünkben is tudatosítanánk, Jézus Krisztus mit tett velem is. Hogyan könyörült rajtam. Hogy el ne felejtsük. Emlékeztessük magunkat is, mert jó ezt mindig újból és újból, ha magamat is emlékeztetem, és másoknak is így tudja bizonyságot tenni, mert sokáma megszállott ember, sokáma megkötözött ember a környezetünkben. Ilyen, mint a gadarai, lehet, hogy ilyen is van, aki tajtékzik, lehet, hogy van ilyen főnöke valakinek a munkahelyén, hogy így megszállott, vagy tajtékzik, lehet, hogy sokkal finomabb, kiadásban létezik, de a végeredmény ugyanaz. A kimenetel nem kétséges, a cél nem kétséges. Jézus Krisztus szabadít.